Bartis Attila. A séta. Olyan 7-8 éves lehettem, amikor megnéztem, hogyan esik talpra a macska. Én voltam az egyedüli gyermek abban a házban. Két szintjén még 33 öreg család lakott, igazi életre valóak, tele gyűlölettel, akiknek más talán sokat köszönhetett volna. Én semmit. A szétlőtt falakból körbe, egy U alakban gerendákkal aládúcolt tornác nyúlt be az udvarra. Délutánonként megálltam az U betű két szára között, és a mocskos kövezethez csaptam a tepsit, amiből hátul a tyúkokat etették. Rögtön gyűlölködő szemek villantak a konyha ablakokban. Nem igazán éreztem sem örömöt, sem félelmet. Egyszerűen rájtettem válmagasságból azt a tepsit az egér színű kövezetre. Aztán áldogáltam a visszhangban. Még mindig nem tudtunk beszélgetni. E kezdetleges kísérletet a postás beiktatásával egészítettem ki. Megtaláltam ama helyet, ahol többnyire belerúg az edénybe, s én félrevonulhatok az állványzat alá megfigyelni. Rémülten állt a lépcső feljárót támasztó gerendák alatt, s csak akkor lélegzett fel, amikor elnézték neki az ügyetlen csörömpölést. Aztán váltottak néhány szót rólam, és az emeletről valaki megkérte, hogy vigye már vissza azt a pléjedényt a tyúkolhoz. Ahogy kijött a fényre, hunyorgott, megszagolta a friss fenyőgerendákat, és ezt megtanultam tőle. Pedig koros hízott ember volt ő, nem angyal. Ennyi történt a macskák előtt, azaz, még találtam a padláson egy karácsonyfa gömböt, ezüstös színűt, s amikor visszaérve a tornácra megláttam valakit benne, ilyettemben elejtettem. A súrolatlan deszkán darabokra tört. Felé hajoltam, és ott ingott az arcom 1000 darabban. Szóval, hátul az udvaron volt egy fészersor. A harcok utáni maradványokat tárolták itt emlékbe. Úgy nézett ki, mintha kihalt fürdőhely kabinsora lenne, de csak később jutottam el ehhez a hasonlathoz. Akkor ez nem volt sem szükséges, sem lehetséges, mivel a hozzávaló 3 fontos szót kihalt, fürdőhely, öltözőkabin, még nem birtokoltam. Délután több macska élt ezen a helyen, néha 5 is lehetett látni a fészer kátrányozott tetején. Különben a napjárása szerint éjjel a padlás, a reggel a kert végébe mentek. Ebben a kertben termett az a rengeteg fokhagyma, amitől még élt, s amitől bűzlött az egész ház. Családaink alkonyatkor kiültek a konyhaajtók előtt sorakozó hokkeddire, és lefekvésig csak úgy, magában elrágogattak egy-egy gerezdet az évi termésből. Néhány férfi közben sakkozott is. Egy ilyen alkalommal hallottam, hogy talpra esik, mint a macska. Nos, ott feküdtek a macskák a tetőn, jóval napnyugta utánig, mert a szurok megőrizte nekik a meleget. Induláskor szinte cuppogott a talpuk alatt. Ültem a lépcsőn, és az estére vártam, hogy a padlás felé jöjjenek. Ott közlekedhettek, mint a lakók, mert ők ették meg a patkányokat. Az elsőt nehezen fogtam el. Két napomba tellett. És úgy izgultam, hogy elfelejtettem ráfigyelni. Csupán elégedetlenséget éreztem az esemény, egyszerű, rövid volt amiatt. Kétszer végeztem el ezt a kísérletet, aztán találtam egy vászonzsákot, amin a fokhagymákat szállították fenn a padláson. Egészen addig nem tudtam befogni egy állatnál többet érdesbőrű régi szalonnáimmal sem. A köszörűs a lépcső alatt lakott. A háborúban szuronyokkal kezdte. Tavasszal kicipelte a gépét, ami egy állványzatból, egy csíszolókőből, meg egy mosógép motorból állt. És csak ponyvával takarta be az eső miatt, egészen az első őszi estéig, amikor bevitte. Szóval úgy nézett ki, mintha minden éjjel ott tácsorogna udvarunkon a leleplezetlen kerti törpe. Egy bőrtasak lógott a hasán, még életlen és már tönkretett késekkel, mert kizárólag ihlet szerint válogatott. Volt, amit többször, volt, amit egyszer se fent meg. Minden megmunkálás után eltűnt a piszkos függöny mögött, amint fél órákig is látni lehetett az árnyékát, amint rágyújt, iszik, vagy éppen nem csinál semmit. Olyan volt ez a függöny akár egy mozivászon, amit néha megfúj a szél. Ez alatt gépe kint zörgött az udvaron, mert tönkre teszi a sok kapcsolgatás. Én pedig még élni akarok, kérem. Ehhez jogom van. Alkotmányosan van jogom a munkához, és nem teszem tönkre Ábrahámot a nagycsát kedvéért, kiabálta vissza hétvégéken azoknak, akik keresztény vasárnap nevében kiabáltak vele. Érzelmi okokból hívta Ábrahámnak a szerkezetét. Ábrahám ugyanígy zörgött aznap is, amikor összeszedtem mind a három elérhető macskát, bekötöztem a zsák száját, és egy logikusnak tűnő számítást végeztem. Amennyiben egy macska szinte természetes körülmények között talpra esik, úgy hárman akkor is talpra esnek, ha nem látnak semmit. Ölembe vettem a zsákot, és fölcipeltem a lépcsőn. Nem maradt annyi erőm, hogy jól elhajítsam. Az egész rázuhant a gépre, majd eldőlt vele együtt. Tovább forgott a korong, félig a vászonban, meg valami vörös léspriccelt szét a kövezeten. Akkor láttam ilyent először. Rákapaszkodtam a korlátra, és bámultam a lüktető zsák árnyékát, meg a belőle fakadó macska vért, ahogyan lecsorog a macska köveken. Majd elvesztettem az eszméletemet. Arra tértem magamhoz, hogy összehúzott lábakkal fekszem a tornácon. Öt öreg férfi rúgott agyba főbe. A többiek ott álltak távolabb. Néhány ablakban asszonyok. Úgy néztek, mintha egy tepsit vágtam volna nagyon földhöz. A köszörűs felesége két vödörrel vizet hordott, és locsolta a vért, hogy lefolyjon a kanálisig. Aztán kivitte a zsákot a kapu alá, a szemétbe. Valahogy berohantam a kamrába, és magamra zártam az ajtót. Értelmetlen szavakat kezdtem mormolni. Azt, hogy szent, szent, inkubátor, szent, inkubátor, szent. A dohos falnak támaszkodva ültem a sötétben két egymásra pakolt katonaládán, és egy mázsás zsákból evőkanállal faltam a cukrot. Szájamban alig férte el. Összekövesedett nagy darabokat nyeltem. Közben édes melaszt öklendeztem két napon át, amíg a nővér ki nem feszítette az ajtót, és le nem fektetett. Nappal szemmel tartottak, éjjel a macskákat nem találtam. De megéreztem a számomra lényeges hasonlóságot macska és csirke között. Amikor hátra mentem az olhoz, sötét volt minden, mint az átok. Nem vittem zsákot. Kíváncsi voltam a részletekre. A pincébe mentem, s a lámpán kívül még három gyertyát gyújtottam, hogy mindent lássak. Egy álló hordót használtam asztalnak. Hanyat fektettem rajta a madarat, és két kifeszített szárnyára téglát raktam, hogy ne mozogjon. Nyaka meg feje végig simult a borszagú deszkán, ahogy kellett. Én se nagyon tudtam, mi fog történni. Aztán felmarkoltam egy törött téglát, belevágtam a tollak közé, és az arcomba csapott a vére. Előre kapta a fejét, majd tekeredett egyet a nyaka, és eldőlt. Szemén a hártya rángott még, aztán abba hagyta. Néztem egy mély nyílást, ahonnan előkerült minden, amit addig a tolla eltakart. Kíváncsi lettem, mit csinál így megváltozva. Óvatosan leszettem a téglákat, előbb az egyik, majd a másik szárnyáról. Furcsa volt. Csak feküdt. Két ujjal megemeltem csőrénél a fejét. Akkor is csak feküdt. Nem ijedtem meg. Vártam még, aztán visszadugtam mindent a sötét üregbe. Összehúztam a sebet, a tollakat is, és megint vártam. Semmi. Órákon át nem mozdult. És akkor megragadtam azt a döglött csirkét, és hozzácsaptam a földhöz, és dühötten otthagytam az egész véres pincét. Összehúztam magam a szentkép alatti rézágy matracán, és betettem két combom közé mosatlan kezem. Emlékszem, az utcalámpa beeső fényétől fejem fölött világított az ovális képkeret. Meleg lüktetést éreztem. Olyan lüktetést, aminek megállításához még egy fél tégla se kell. Úgy feküdtem ott akár egy hordón. Még nem is mondtam, azt az embert, akivel éltem, úgy hívták Eberhard. Szerettem ezt a nevet. Őt soha nem is szólítottam így, egyáltalán ritkán szóltunk egymáshoz. Csak néha mondtam ki, Eberhard, egyedül. Például akkor éjjel, amikor megsejtettem halandóságomat. Eberhard öreg volt, és öreg szemüregét száraz homok töltötte be. Ezt a szürke homokot pedig nájlonszerű hártya borította, ami csillogott, jól visszaverte a lámpafényt. Párszor a kertben szemgolyónyi homokbuckákat készítettem. Megszámoltam, hány hangya lakhatna egyben. 60-65. Eberhard a nagyapám volt, és régen fővárosok híres balettszínpadain szerepelt. Tánc közben vakult meg. Ettől a pillanattól kezdve egyre távolabb kerül az, amire nézek, attól, amit látok. Ez talán egy új világ. Nyilatkozta utolsó premierje szünetében a Fiatal és Erős Állam Fiatal és Erős riporterének. Aztán mindössze két kisebb hibával végig táncolta a második felvonást, és kollégái csak akkor kezdtek gyanakodni, amikor a klub helyett egyenesen a szállóba hajtatott. Eberhard cinikusan esélyegyenlőségre céloz, jelent meg a reggeli lapokban, amelyeket már Edith olvasott fel neki. Most a háború erőt nem lehetünk olyan nagy lelkűek, hogy ne nevezzünk nyíltan hazaárulásnak minden kétértelmű kijelentést. De ezen cikkeket csak jóval később Engelhard könyvtárában ismerhettem meg. Minden szombaton egy nővér jött le az árdából, sárga szappant reszelt a mosófazékba, és kifőzte a székeken heverő ruhákat. Aztán WC-be öntött az előző hétről megmaradt penészes főzeléket, és újat készített, megint abból a fajtából. Többnyire elkerültem őt. Ruhája egyenruha volt, a neve Helga. Ritkán aludtam ugyanazon a helyen. A szoba hátsó falát egyetlen hatalmas festmény takarta. Nem volt más a fekete keretben, csak egy tó, felhők és teli hold. A felhők mélysége elnyelte a falból kinyúló rézlámpák fényét, s ettől többnyire alkonyat volt az egész szobában. A túlsó part nem látszott. Lent az innenső part alatt állt még egy faragott karosszék. Ebben a székben ült Eberhard egész nap, mintha a tó homokos partján ült volna. Szemén zöldes hártya feszült. Most keresztül néz ezen a hártyán, a hosszú szobán, az ablakon, kint a két platán közt a túloldali háztetőkön, és mást lát. Gondoltam. Éjjel fölállt, letekerte magáról a kockás pokrócot, és hajnalig járkált a házban. Keresgélt. A csiga lépcső alatti polcokról, vagy valamelyik fiókból összeszedett egy-egy tárgyat, dobozkát, noteszt, ilyesmit, és azt nézte a kezével. Aztán leült valahol, és elaludt. Mindig kivártam ennek az útnak a végét, csak utána feküdtem le. Ne aggódj! Nem éltem nyomorban. A nővér számára lehetett nyomorúságos elakás, hiszen a konyhán kívül lábát sehova nem tehette be. Vagyis hozzá tartozott még a kamra, és az ajtó melletti beugró a mosdótállal, meg az angol WC külön. Egyszer be akart menni a szobába. Ritkán hallottam az Eberhard hangját, de akkor annak a két szónak, hogy mars ki, valami nagyon szomorú jelentése volt. A lakás három helyiségből állt. A konyhán és a szobán kívül volt egy képtára is. Talán a legfontosabb, amiről eddig nem beszéltem. A képtárba csiga lépcsőn lehetett feljutni, a lépcső pedig egy templomból származott. Fából faragták, egyetlen fának a törzséből, amit elültettek az építők, és amire türelemmel vártak az unokáik, amíg nőtt, hogy elérje a templomi lépcsők méretét. És reggelente a félkész szentélyben imádkozott a város, nehogy belecsapjon a villám. Így éltek ők. A képtár három terme majdnem az egész padlást elfoglalta. Eberhard megsárgult tánclépései voltak itt üveg alatt, semmi több. Engelhard irigylő pillantásai egytől egyik, kinagyítva, bekeretezve. Meg egy ládában a karcos negatívok és petéző fürge bogarak. Amikor utoljára felmentem oda, már nagyjából értettem, mit jelent az, hogy mars ki. Eberhard teste még magas volt és szikár, és irgalmatlan erővel nehezedett a földre. Mégis, ahogy csúsztak útközben ujjai a karfán, az volt a legszebb mozdulat, amit akkoriban láttam. Véletlenül történt az utolsó hetekben, már a csirke után, hogy én is felmentem a képtárba. Vörösházi kabátjában, mintha színpadi függönybe csavarták volna, és ott állt a csarnok legvégén ebben a függönyben egy nagyon öreg szégyen. Előtte az utolsó képek egyike. Parányi folt a hosszú deszkákon, hason fekve, oldalra tekert végtagukkal. Ő a pók. Valamelyik nap Eberhard ott maradt a parton. Arca árnyékba borult, este nem keresgélt. Kezét a karfák oroszlányain tartotta. Reggel kimentem a platán alá a kertbe. Már gyenge napfény lett, s az avaron fapoloskák járkáltak. Éjjel feküdtem, másnap szintén a bogarakat néztem. Egyikük felborult és megállt. Aztán a másik is megállt. Úgy menet közben. Délre csak kettő mászkált, fölle, kétségbe esetten egymásba forva. A konyha és szoba közti ajtó félig nyitva, s a lábos körüli legyek beköltöztek. Többen voltak, mint rendesen. Javuk vendéglégy, vadak. Elárasztották a partot, és fénylő abroncs forgott Eberhard fölött is, miképp a nyomaton. Kapujuk volt a húsba. Néha rászálltak a szájára, s azon közlekedtek ki be. Még két nap telt el így. Akkor kénytelen voltam kinyitni az ajtót. A szagra jöttek a szomszédok. Zsebkendőt fogtak orruk elé, leskelődtek. Káromkodtak, és azt mondták, máskor szólni kell, ha meghal a nagyapám. Aztán mentek. Délre értek vissza egy orvossal, meg két fehér és két fekete köpenyes emberrel, szükségkoporsóval. Ezek gyorsan beletették Eberhardot a ládába, kézipumpákkal fertőtlenítettek, az orvos meg irányította őket, hogy még hova kell spriccelni, és közben jegyzetelt. Járvány van, gyermekem! A háború mostanra öregítette ki néhány áldozatát, mondta, mielőtt mentek. Nagy táncos volt a nagyapja, de jobb, ha ilyenkor meghal az ember, higgye el! Miközben indultak, még hallottam, hogy ki fog jönni a hatóság, meg a nővér, és őket föltétlenül várja meg, de lehetőleg az ajtó mellé üljek. Inkább visszamentem a szobába, és beültem a székbe. Két kezem erősen az oroszlánok szemén tartva. Keresztül bámultam a szobán, az ablakon, kint a két platán között a túloldali háztetőkön, és mást láttam. Mint mindig arról közeledett, és lassan megjött az ősz. Sírtam. Aztán abba hagytam, és elég sokáig ismét nem sírtam többet. Egy nővér valóban értem jött, és elvitt több száz gyerek közé egy intézetbe, ahol számításai szerint majd haladéktalanul, ha kell, erőszakkal, de felnevelnek.